Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában szólunk arról, hogy Franciaországban hatalmas vita bontakozott ki az igazságszolgáltatásról, és hallhatnak egy összeállítást a bostoni maratonin elkövetett merénylett terrorista összefüggéseiről is. Martonyi János külügyminiszter egymás megbízható partnereinek nevezte Oroszországot és Magyarországot, miután Budapesten találkozott orosz kollégájával. Király István Dániel összefoglalója.
Sok más mellett gazdasági, kulturális, tudományos, oktatási és energetikai kérdésekről tárgyalt Martonyi János külügyminiszter Szergej Lavrov orosz kollégájával. A magyar diplomácia vezetője azt mondta, Oroszország ma a globális rendszer egyik meghatározó és megkerülhetetlen szereplője, egyúttal Magyarország fontos partnere, kapcsolataink minden területen jó irányba és kedvezően fejlődnek.
Megállapodás született abban, hogy kidolgozunk egy olyan programot, amelynek a célja az, hogy minél több magyar diák tanuljon Oroszországban, és minél több orosz diák tanuljon Magyarországon.
2014-ben orosz kulturális évad lesz Magyarországon, egy évvel később pedig hazánk mutatkozik be Oroszországban, mondta Martonyi János. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hozzátette, a diákcsere mellett közös tudományos projekteket is terveznek. A déli áramlat megvalósítása mellett mindkét ország elkötelezett, a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére pedig jó példa, hogy a moszkvai után több más régióban is magyar kereskedőházak nyílnak. Moszkva nagyra értékeli Budapest konstruktív hozzáállását az Európai Unió-orosz partnerségi viszony és a vízummentesség elősegítésében, jelentette ki Szergej Lavrov. Martonyi János azt mondta, a nyáron esedékes uniós orosz csúcson Magyarország minden területen a kapcsolatok fejlesztését szorgalmazza majd. Király István Dániel, Inforádió 88,1.
A szlovák kormány egyre komolyabban fontolgatja a luxus ingatlanadó bevezetését és a családi támogatások megkurtítását. A Fico kabinet így akarja csökkenteni az államháztartás hiányát. Az intézkedések már jövőre életbe léphetnek. Pratics János tudósítása Pozsonyból.
A luxus ingatlanadó bevezetésének gondolatát már többször is felvetette az egyedül kormányzó Smer párt, most azonban egyre nyilvánvalóbb, hogy csupán időkérdése, mikor vezeti be a kormány a gazdagokat sújtó intézkedést. Robert Fico kormányfő és Peter Kazimir, a pénzügyi tárca vezetője, a hétvégi televíziós és rádiós politikai vitaműsorokban jelezték, hogy már folynak a jogszabály előkészületeinek munkálatai. A luxus ingatlanadóval kapcsolatban Fico kijelentette, hogy a tervezett intézkedés az egyszerű családi házak tulajdonosait nem érintené, csupán a több 10 millió euró értékű luxusvillákra vonatkozna. Azt azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy ebből a forrásból mekkora bevételre számít a költségvetés, és hol húznák meg az értékhatárt. Fico szerint a jövő éves megszorítások már kisebb mértékűek lesznek, mint az idejek, amikor több mint 1 milliárd euró hiányt kellett pótolni. Jövőre mintegy 500-600 millió euróról kell gondoskodni, jelentette ki Fico. Rámutatott, hogy a kormány nem remélt sok hasznot a havi 3300 eurón felül keresők tavaly bevezetett külön megadóztatásától, ám ez az intézkedés több 10 millió eurót hozott az államkasszába és segített csökkenteni a hiányt. A kormány a családtámogatásokon is akar spórolni, részben a tehetősebb rétegektől vonnák meg a családi pótlék egy részét, de ebben az esetben sem mondott konkrét jövedelem határt a kormányfő. Az állami költségvetés évente több mint 1 milliárd eurót fordít erre a célra. A családtámogatásokat csökkenteni akarja a legszegényebbek körében is. Fico szerint fenntarthatatlan az az állapot, hogy valakinek azért van 10-11 gyereke, hogy megéljen. Elképzelhetőnek tartja például, hogy a születéskor járó egyszeri támogatás csak az első 3 gyermek esetében járna. A szociális ügyi tárca 2-3 héten belül készíti el a részletes javaslatot. Az Inforádiót Pratics János tudósította Pozsonyból.
Pártatlan-e az igazságszolgáltatás Franciaországban? Ez a kérdés tartja lázban immáron napok óta a franciákat. Kiderült ugyanis, hogy a törvényszéki bírák egyharmadát tömörítő, politikai beállítottságát tekintve a szélső bal felé hajló bírák szakszervezete párizsi székházában a szégyentáblára emlékeztető eszközt működtettek, amit bunkók falának neveztek el készítői. Az eset miatt az érintett szervezet feloszlatását követelik. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A rendkívül durva címet viselő falról készített felvételek először egy jobboldali internetes portálon jelentek meg, és az információ azonnal széleskörű tiltakozást váltott ki elsősorban a jobb oldalon, de attól a szocialisták is meghökkentek. A bírák szakszervezetének tagjai ugyanis az inkriminált falra vagy táblára azoknak a politikusoknak, újságíróknak, szerkesztőknek és más közéleti személyeknek a fényképeit tűzték ki, akikre valamilyen okból megharagudtak, és ezért bunkónak tartották őket. Az így módon ábrázoltak között csak nem az összes vezető jobboldali politikus megtalálható, köztük természetesen a bírók e köre által kifejezetten gyűlölt Nicolas Sarközié, de a bunkók között szerepel több jobboldali, például a Le Figaro napilapnál dolgozó, vagy egyszerűen csak független, ezért a baloldal által nem kedvelt újságíró vagy szerkesztő is. A közvéleményt különösen az sokkolta, hogy a bunkók falára több olyan szülő fényképe is fölkerült, akiknek gyermekét az elmúlt években bűnözők brutálisan meggyilkoltak, ami több elemző szerint a bírák szakszervezetéhez tartozó tagok világszemléletének morbiditását fejezi ki. Politikusok és újságírók egy másik csoportja úgy véli, hogy a bunkók fala valójában a levadászandó személyek fotógyűjteményeként működhetett, és többen egyenesen azt mondják, ha egyik-másik jövőbeli ügyükben a bírák szakszervezetéhez tartozó bírók valamelyike járna el, semmilyen garanciájuk sincs arra, hogy az ítéletet elfogulatlanul és pártatlanul fogja meghozni. Az ügy kapcsán a Le Figaro arra emlékeztet, hogy az elfogult bíróság tézise még a 70-es években jelent meg Franciaországban, és annak művelőit vörös bíróknak nevezték. Egyik leghíresebb képviselőjének egy Oswald Bodo nevű bíró számít, aki ellen akkoriban az igazságügy miniszter fegyelmi eljárást is kezdeményezett, de a szakma kiállása miatt végül semmilyen szankcióban sem részesült. Oswald Bodo egy elhíresült beszédében egyebek mellett arra biztatta kollégáit, hogy a tárgyalásokon részesítsék előnyben a feleséget a férjével, a gyermeket az apjával, a munkást a főnökével, az adóst a hitelezővel, vagy a tolvajt a rendőrrel szemben. A francia igazságszolgáltatás ellen az utóbbi években egyre gyakrabban fogalmazódott meg az elfogultság vádja. A bunkók fala körül kialakult botrány kapcsán most sokan igazolva érzik eddigi gyanújukat. A szakszervezethez amúgy közel álló igazságügyminiszter a bírák országos tanácsa elé utalta az ügyet, azt kérve a testülettől, hogy állapítsa meg, történt-e valamilyen mulasztás az ügyben. Az érintett szervezet időközben ellentámadásba lendült, hangsúlyozva, hogy a bunkók fala mindössze vicces, a tagság feszültségének levezetéséhez szolgáló eszközként működött. A felvételek készítője ellen közben valóságos hajtóvadászat indult a baloldali újságírók körében. Többen úgy tudják, hogy a tettes a TV3 állami csatornánál dolgozik, amit az érintett azonnal cáfolt. Az egyik országos újságíró szervezet nyíltan a feltételezett leleplező megbüntetését követeli a televízió vezetésétől, mert szerintük a felvételek nyilvánosságra hozása ellenkezik az újságírói etikával. Közben pedig támogatásáról biztosította a bírák szakszervezetét. Ez utóbbiak mellett egyébként az ugyancsak szélsőbalra húzó CGT szakszervezet, valamint a szélsőbaloldali pártok is kiálltak. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Vajon voltak egy dzsihadista kapcsolatai a bosztoni maraton elleni robbantásban 3 embert megölő Czarnaev testvérpárnak? Erre koncentrálnak a nyomozók, akik azt vizsgálják, találkozhatott-e az idősebb testvér egy hasonló utat bejárt orosz származású kanadai radikálissal, akit Dagesztánban öltek meg az orosz biztonsági erők. Svetnik Endre összefoglalója.
Utamis dagesztáni faluban Oroszország déli részén törmelék, romos épületek és kiégett autóroncsok utalnak arra a csatára, amit az ottani dzsihádista szélsőségesek vívtak a biztonsági erőkkel tavaly júliusban. Az eféle összecsapások mindennaposak az Észak-Kaukázusban, ahol a dzsihádista fegyveresek iszlám kalifátust akarnak létrehozni, és eddig nem nagyon érdekelték a külföldi médiát. Most már azonban igen, mert az említett lövöldözésben halt meg egy orosz származású kanadai dzsihádista, William Plotnikov, aki kapcsolatban állhatott az egyik bosztoni robbantóval, Tamerlan Czarnaevvel. Plotnikovot a faluban temették el, sírköve magányosan áll egy gazzal borított területen. Rajta egy csillag és egy félhold és a cirilbetűs felirat. Plotnikov William Vitaljevics. A helyi imám szerint a kanadai, ahogy hívták, ritkán fordult meg a mecsetben, inkább a fegyveresekkel tartott. A 23 éves korában meghalt fiatalember még 10 évesként 2005-ben vándorolt ki szüleivel Kanadába, ott felvette az iszlám hitet és gyorsan radikalizálódott. Ezt követően utazott Dagesztánba, hogy ott a radikális iszlámista erők oldalán harcoljon az orosz szövetségi hatalom ellen. Hozzá hasonlóan Tamerlán Czarnajev is Dagesztánba utazott, de két nappal a Plotnikov halálával zárult rajtaütés után gyorsan elhagyta Oroszországot és visszatért Amerikába. Még új orosz útlevelét sem vette fel, pedig szülei szerint ezzel indokolta hazatérését. Utamis faluban a helyiek azt mondták a Reuters riportereinek, hogy nem látták Czarnajevet, akiről annyit tudni, hogy a helyi fővárosban Mahacskalában járt. Az FBI szerint a dagesztáni út fontos mérföldkő volt a bosztoni robbantáshoz vezető úton. Úgy tűnik azonban, hogy az amerikaiak nem foglalkoztak alaposan az orosz biztonsági szervektől származó információval, amely figyelmeztette őket Czarnajevre. Az oroszok 2010-ben hallottak először Czarnajevről, amikor rövid időre őrizetbe vették Plotnikovot, és ő említette meg nekik a nevét. A két fiatal rendszeresen üzengetett egymásnak egy internetes fórumon, de nem világos, hogy találkoztak-e. Erre volt lehetőség, amikor Czarnajev Torontóban meglátogatta nagynénjét. Közös volt mindkét fiatalban, hogy a konzervatív iszlám követői voltak, érdekelte őket a box és a kaukázusi iszlámista ellenállás. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Először vállalta fel homoszexualitását sportoló az észak-amerikai profiligák történetében. Jason Collins veterán kosarast Barack Obama amerikai elnök is biztosította támogatásáról. Sigmond Árpád összefoglalója.
Nagy visszhangot keltett, hogy az elmúlt 12 szezonban 6 csapatban, legutóbb a Washington Wizardsnál játszó Jason Collins a Sports Illustrated című lap weboldalán felvállalta homoszexualitását. Az NBA ismert játékosának a Twitter közösségi oldalon törvényhozók sorra fejezte ki elismerését. Bejelentését követően Barack Obama elnök is felhívta telefonon, hogy támogatásáról biztosítsa. A Fehérház közlése szerint azt mondta neki, hogy bátor lépésével nagy benyomást tett rá. A First Lady Michelle Obama szintén a Twitteren tolmácsolta gratulációját. Mint írta, nagyon büszke vagyok önre, Jason Collins, ez egy hatalmas előrelépés országunk számára. Bill Clinton korábbi elnök is bátorító szavakkal nyilatkozott a lépésről. Arra kérte a szurkolókat, a médiát és Jason Collins játékostársait az NBA-ben, hogy támogassák és tiszteljék a kosárlabdázót. Az egykori elnök szerint Collins bejelentése fontos pillanatot jelent a professzionális sportvilágában, valamint a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű közösség történetében. Az Egyesült Államok sportvilágában egyébként állandó vita téma a homoszexuális játékosok elfogadása. Legutóbb a profi futballligában kavart nagy port, hogy a Super Bowl előtt Chris Caliver, a San Francisco 49ers egyik védője úgy nyilatkozott, nem akar meleg játékosokat látni az öltözőben. Sigmund Árpád, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.